Most folytatódik a gólvonal. Luka Modric, a Real Madrid horvát labdarúgója lett az évjátékosa a FIFA szavazásán. A 32 éves középpályás az előző szezonban klubjával megnyerte a Bajnokok Ligáját, majd a nyári oroszországi világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Legutóbb 2007-ben fordult elő, hogy nem Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo nyert a voksoláson, amelyen a szurkolók szavazatai mellett a szövetségi kapitányok, a válogatott csapatkapitányok és az újságírók voksai döntenek. A három jelölt között volt a Liverpool egyiptomi csatára Mohamed Salah, valamint a Real Madrid korábbi, a Juventus jelenlegi támadója Cristiano Ronaldo. A legjobb kapus Thibaut Courtois, a belgák világbajnoki bronzérmese lett, aki a Chelsea-ből idén nyáron a Real Madridhoz igazolt. Az év legszebb góljáért járó, idén 10-szer átadott Puskás Ferenc díjat az egyiptomi Mohamed Salah nyerte. A 26 éves játékos a győzelmet érő találatot tavaly decemberben az Everton elleni bajnokin lőtte. A Premier League gólkirálya a jobb oldalon két védőt is kicselezett, mielőtt a hosszú felső sarokba csavarta a labdát. A férfi csapatot irányító edzők közül Didier Deschamps, a világbajnok francia válogatott szövetségi kapitánya, a női csapatok trénerei közül pedig a Bajnokok Ligája győztes francia Lyont irányító Reynald Pedro kapta az elismerést. A legjobb női játékos a brazil Marta Vieira da Silva lett immár harmadszor. A díjakról Dzsubák Tamás kérdezte Dénes Tamás futballtörténész szakírót, az Inforádió főmunkatársát.
Azt gondolom, hogy előre irányozta ezt több dolog is. Az egyik nyilván már az UEFA szavazása egy jó hónappal ezelőtt, ami azt mutatta, hogy az ítészeknél Modric volt a legjobb az előző szezonban. Talán vágytak is sokan már arra, hogy megszakadjon a Cristiano Ronaldo Messi kettős egyeduralma. Modric valóban kiváló teljesítményt nyújtott a világbajnokságon. Ha szabad a magám véleményemet elmondani, a Bajnokok Ligájában Ronaldot láttam a kettő közül jobbnak, de úgy látszik, hogy a szavazóknál a világbajnokság többet nyomott a labba. Hát az is tény persze, hogy ettől még Modric tagja volt a Real Madridnak, és úgy zárta az előző szezont, ami kétségtelenül a pályafutása legjobb idénye, hogy egymás után harmadszor is elhordozott a király kategóriában a serleget. Modric egyébként nagy fölénnyel nyert, hiszen majdnem annyi pontot szerzett, mint amennyit Cristiano Ronaldo és a harmadik helyért Salah együttvéve.
Szóba hoztad ugye Mohamed Salah-t, a Liverpool csatárát, aki idén a Puskás díjat érdemelte ki. Szerinted mennyire jogos az, hogy ő kapta meg ezt a díjat?
Puskás díj az előző szezon legszebb góljának jár. Salah nagyon szép gólt szerzett az Everton ellen. Ez egy tulajdonképpen közönségszavazás, amiben a szurkolók voksolnak, és az elmúlt évek tapasztalata azt mondatja velem, hogy nagyon sokat számít az, hogy ki milyen népes országból jön, ki milyen csapatban játszik, amelynek megy a tábora, és még folytathatnánk. Én azt hiszem, hogy a FIFA belenyugodott abba, hogy itt tulajdonképpen egy népszerűségi versenyről is szó van, és ezért valamennyire ezt jelzi Mohamed Salahnak a győzelme. Az más kérdés, hogy az előző szezonja után az ember örül annak, hogy valamifajta elismerést kapott az angol évjátékos a címeken kívül, mert valóban csodálatos évet zárt. És hát talán egy picit kompenzálja ez a siker az ő számára a világbajnokság előtt történteket, hiszen láthatóan nem volt a legjobb állapotban a világbajnokságon. Ugyanakkor, ha én dönthetnék a Puskás díjnak az odaítéléséről, lehet csak a kritériumok megválasztásáról, akkor biztosan tekintetbe venném azt a gól látványossági faktorán kívül, hogy milyen tértért, milyen helyzetben érték el azt a gólt. Szumma szummárom, én ha szavaztam volna, biztos, hogy Gerett Bélnek a BL döntőben elért ólózásos góljára szavaztam volna. Az én megítélésem szerint ez egy látványosabb, mindenképpen technikailag is nehezebben végrehajtható mozdulat után született, ráadásul nagyobb tértér. Tehát ez nyilván egy magánvélemény.
Dénes Tamás futballtörténész szakírót, az Inforádió főmunkatársát hallották. Az első osztályú tagság megőrzése a legfőbb célja a tehetséges fiatalok budapesti kosárlabda csapatának, amely most kezdi el a férfi NB1-es szereplését, hangsúlyozta a csapat technikai vezetőedzője Sárkány Rita.
A régi csapatból 5 játékost tartottunk meg az élvonalban is. Hozzájuk csatlakozott 2 U20-as válogatott, egy U18-as, és jelenleg 2 légióssal vagyunk most, illetve még egy légiós érkezik, és megnézzük, hogy ezzel a kerettel így az első pár meccs után, hogy hol tudunk szerepelni, vagy milyen mérkőzéseket tudunk játszani, és utána, hogyha még valamilyen poszton erősítésre van szükségünk, akkor természetesen azt mindenképpen eszközölni fogjuk.
Utalt rá, hogy azért kicserélődött a keret egy része. Hogy látják, mire lehet képes ez a csapat, milyen elvárásaik vannak az együttessel és a szakvezetéssel szemben?
Első körben úgy, hogy még nem volt meccsünk, még így nagy jóslatokban nem bocsátkoznék, de nagyon remélem, hogy az alapszakasz végét nem az utolsó helyről fogjuk várni.
Hogy indul majd az idény? Hol kezdik a bajnokságot?
Szeptember 29-én szombaton indul az NB1 átcsoportos bajnokság számunkra. Kaposváron lesz az első meccsünk, viszont az első hazai meccsünk rá 2 hétre, október 13-án lesz, az Alaegerszeg ellen.
És ha már a hazai pálya szóba került, hol milyen körülmények között fogadják majd az ellenfeleiket, hova lehet menni, szurkolni, hogyha a fővárosiak egy budapesti kosárlabda csapatért szeretnének szorítani az élvonalban?
Nagyon remélem, hogy minél több néző fogja így gondolni október 13-án, és kilátogat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika arénájában, mert ez egy 1500 férőhelyes, májusban átadott, teljesen új sportcsarnok, ami nagyon remélem, hogy sok-sok kosárlabda szerető emberrel fog ebben a szezonban megtelítődni.
Sárkány Ritát, a Tehetséges Fiatalok budapesti kosárlabda csapatának technikai vezetőjét hallották. A Városliget átépítése és a metró felújítás miatt idén új útvonalon rendezik meg a Budapest Maraton Fesztivált a jövő hétvégén. A liget helyett ezúttal az ELTE Lágymányosi kampuszától induló futóverseny új útvonaláról is kérdezte Sigmond Árpád, Mát Istvánt, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatóját.
Hagyományosan a Városligetből indult a maraton az eddigiekben, de miután ott az építés olyan fázisba ért, hogy nem férünk el, illetve a metrópótlás is ugye folyamatosan megy a Bajcsi-Csinszki úton, ezért más helyszínt kellett találnunk, és így az ELTE Lágymányosi kampuszánt találtuk meg, ott megfelelő nagy zöld terület áll rendelkezésünkre arra, hogy a különböző versenykiszolgáló létesítményeket felépítsük, és innen van a rajt is, és itt a Duna mentén a két rakparton futunk gyakorlatilag, egy-két híd részleges zárásával, és a Margit-sziget, illetve a Várgódomb körbefutásával, az alagút és a Lánchíd érintésével megyünk. Egyébként 7-én reggel 9 órakor lesz a rajta maratonon, de előző nap szombaton is lesznek versenytávok. A rövidebb események elsősorban, amit az iskolásoknak szánunk, azok lesznek a szombati napon bonyolítva, és lesz azért kiegészülve egy 5 és egy 10 kilométer is a szombati napon.
Biztosan nagyon sok hallgatónkat érdekli maga a verseny, illetve az, hogy merre futhat majd, de sokakat viszont a lezárások miatt érdekel az esemény, hogy mire számíthatnak ezen a hétvégén. Hol számíthatnak ezek alapján, tehát lezárásokra?
Hát itt nem lezárásokról beszélünk, hanem terelésekről. Szombaton délután a két nagyobb táv, az 5 és a 10 kilométer, tulajdonképpen csak a rakpart az, amit igénybe veszünk, a budai rakpart és a pesti rakpart. Vasárnap a budai rakparton elmegyünk Óbudán a főtér érintésével be az Árpád hídon. Az Árpád hídon sávlezárás lesz csak, tehát mellette mindkét irányba megy a forgalom, átfutunk a Margit-szigeten, kifutunk a Margit hídon, itt is a Margit hídon is csak sávlezárás lesz, mellette mind a két irányba megy a forgalom, aztán visszajövünk a Szabadság hídon, itt már teljes zárás lesz, hiszen a Szabadság hídnak ugye kisebb a kapacitása, tehát ezeken a hidakon és a két rakparton lehet terelésre számítani.
Mát Istvánt, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatóját hallották. Október 13-án Világsakfesztiválnak adott hont a Magyar Nemzeti Galéria. Dzsubák Tamás kérdezte a főszervező Polgár Juditot, minden idők legjobb női sakkozóját.
A Világsakfesztivál 5. alkalommal kerül megrendezésre. Elsődlegesen az, hogy Magyarországon szervezünk egy olyan családi napot, ahol az emberek betekintést nyerhetnek a sakk 1000 arcába, hiszen a gyerekversenytől a sakkszimultánon keresztül az oktatási lehetőségekig, illetve nagyon sok színes olyan játékot és olyan meglepő sakkos fordulatokat tapasztalhatnak meg a Szamos Marcipánból a sakkfigurák, és a robotok is jelen lesznek, tehát nagyon sok színűre szeretjük csinálni a fesztivált. Idén nagyon nagy öröm számomra, hogy egy exkluzív, egy olyan helyszín partner tudtunk meggyőzni, megnyerni a kezdeményezésünkre, mint a Nemzeti Magyar Galéria, ahol nyilvánvalóan ez egy fantasztikus helyszín és lehetőség számunkra is, hogy megmutassuk a sakk sokszínűségét, az 1500 év múlttal rendelkező legősibb táblajátéknak a régi, illetve az új lehetőségeit, művészeken keresztül, táncosokon keresztül, és lehetőségeket adjunk a fiataloknak. Ezen kívül ez a magyarországi része. Ezen kívül a kezdeményezésnek, hogy a sakk összeköt minket, az a célja, hogy ezen a napon, október 2. szombatján minden évben egyre több helyszín csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez. Idén is több száz helyszín tudunk elmondani, hogy csatlakozott. Ebből kiemelkedően a kínaiak azok, akik egy együttműködés hatására, ami nyáron indult el a sakkpalota oktatási programon keresztül, most 200 helyszínnel csatlakoznak, a fontosságát kiemelve a sakk lehetőségeinek.
Visszatérve a Magyar Nemzeti Galériában tartandó fesztiválra, kiket várnak erre az eseményre?
Először is nyilvánvalóan Magyarországról, Budapestről, illetve vidékről is sok szeretettel várunk mindenkit erre az ingyenes rendezvényre, de most már egyre többen jönnek külföldről is, egészen Indiából, Hollandiáig, Európából nyilván többen jönnek, Angliából, tehát már olyanok jönnek, akik egyet, hogy visszajáró vendégeink külföldről, illetve egyre többen jönnek már a sakszimultánra. Gyerekek lehetőséget kapnak, Hollandia, Románia, Chile, Franciaország, tehát nagyon sok országból jönnek ide, nem annyira sokan, de azért jelen vannak, és idén kibővítettük a versenypalettánkat is, és talán azzal is egy kicsit megdobtuk annak a lehetőségét, hogy egyre többen látogassanak el, mert motiváltabbak, de aki itt volt az általában, szívesen jön vissza is.
Polgár Juditot, minden idők legjobb női sakkozóját hallották. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.